Köszöntöm hallgatóinkat, Exterde Tibor vagyok. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Dibányász Gergő. A koronavírus járvány legfrissebb fejleményeiről híradásainkban hallhatnak. Most először arról lesz szó, hogy Joe Biden amerikai elnök élő televíziós beszédében az iszlám államnak azt üzente, még nem végeztek. Szó lesz arról is, hogy Lengyelország szükségállapotot hirdetett a Belarus határnál. Az Egyesült Államok véget vetett a 20 éve tartó afganisztáni háborúnak, közölte Joe Biden elnök, az iszlám államnak pedig azt üzente, még nem végeztek. Részletek Varga Mónikától.
The United States ended 20 years of war in Afghanistan.
Az Egyesült Államok hétfő este véget vetett a 20 éve tartó afganisztáni háborúnak, ami az amerikai történelem leghosszabb háborúja volt. Így kezdte a Fehérházban elmondott beszédét az amerikai elnök. Joe Biden arról is beszélt, hogy végrehajtották a történelem egyik legnagyobb légihídon történő evakuációját. Több mint 120 ezer embert mentettek ki Afganisztánból. Ez a szám több mint kétszerese annak, amit a legtöbb szakértő lehetségesnek gondolt, jegyezte meg az elnök. Joe Biden szerint 5500 amerikait, valamint 1000 afgán fordítót és tolmácsot hoztak ki az országból. Azt mondta, 100-200 amerikai maradt az országban, sokan közülük kettős állampolgárok, akik maguk döntöttek úgy, hogy nem hagyják el Afganisztánt.
And for those who remain, we will make arrangements to get them out if they so choose.
Joe Biden szerint, ha mégis el akarnak jönni, Amerika segít majd nekik ebben. Az elnök beszélt az evakuálást ért kritikákról is.
I take responsibility for the decision.
Felelősséget vállalok a döntésért. Most egyesek azt mondják, hamarabb kellett volna megkezdenünk a tömeges evakuálást, vagy azt kérdezik, nem lehetett volna ezt precízebben végrehajtani? Tisztelettel, nem értek egyet, hangsúlyozta Joe Biden. Szerinte egy ilyen kimenekítést nem lehetett volna nehézségek és veszély nélkül lebonyolítani. A kivonulással kapcsolatban pedig leszögezte, nem akarta meghosszabbítani ezt az örökké tartó háborút. Amikor az elnök választáson indultam, elköteleztem magam az amerikai népnek, hogy véget vetek ennek a háborúnak. Betartottam ezt az ígéretemet, hangsúlyozta Joe Biden. Ugyanakkor azt is elmondta, az amerikai csapat kivonás részleteiről még elődje Donald Trump döntött. Az amerikai elnök arról is beszélt, hogy az Egyesült Államok ezek után is törekedni fog arra, hogy a tálibok teljesítsék kötelezettségvállalásaikat, beleértve a távozás lehetőségének biztosítását azok számára, akik el akarják hagyni Afganisztánt. Ígéretet tett arra is, hogy országa továbbra is folytatja a terrorizmus elleni küzdelmet, de Amerika ott üldözi a terrorizmust, ahol ma van, nem pedig ahol 20 évvel ezelőtt volt, hangsúlyozta. Joe Biden üzent az iszlám államnak is.
We are not done with you yet.
Még nem végeztünk veletek, mondta az elnök és hozzátette. Amerika nem bocsát meg és nem felejti el azokat, akik terrorral fenyegetik az országot vagy szövetségeseit. Levadászunk benneteket és meg fogtok fizetni, hangoztatta. Az elnök végül kiemelte, az elmúlt 20 évben napi 300 millió dollárt költöttek a háborúra. 8000 amerikai szolgált Afganisztánban, közülük több mint 20 ezer katona sebesült meg, és 246-an meghaltak. Varga Mónika, Inforádió, 88,1.
A tálibok Kína segítségét várják Afganisztán újjáépítéséhez. Egyik szóvivőjük azt közölte, kínai partnerekkel tervezik modernizálni a rézbányákat. Bár az afganisztáni nyersanyagokra Kínának is szüksége lenne, mégis vita van arról, hogy érdemes-e oda befektetni, mondta az Inforádiónak Salád Gergely sinológus, a Külgazdasági és Külügyi Intézet vezető kutatója, Kocsonya Zoltán interjúja.
Egyrészt ugye, hogyha megnézzük a lehetőségeket, azt látjuk, hogy Afganisztán tele van olyan ritka körtémekkel, meg egyéb ásványi anyagokkal, amelyekre Kínának óriási szüksége van, illetve Afganisztán útjába esik annak az új Selyem útnak, amit a kínaiak közerővel próbálnak építeni. Másrészt pedig Kína rendelkezik azzal a pénzzel, amire meg a táliboknak van szükségük, tehát akár ez egy szép barátság kezdete is lehetne. De hát azért a helyzet az nem olyan egyszerű, hogy oda megyünk Afganisztánba és kibányászunk, ami kell nekünk, és hazaviszünk. Ezt azért az elmúlt évezredekben néhány birodalom megtapasztalta, hogy Afganisztánnal üzletelni, Afganisztánt megpróbálni integrálni, hozzánk kapcsolni, az nem egy nagyon egyszerű ügy.
Kereskedelmi piacot is láthat Afganisztánban Kína? Vajon?
Hát a kínaiak mindenben kereskedelmi piacot látnak, hát nyilván nem a világ legfizetőképesebb keresletét jelenti az afgán populáció, tehát nem ez az elsődleges cél, hogy nem tudom, még néhány millió zoknit eladjanak, mert nyilván a kínai könnyipari tervek is már bejutottak Afganisztánba. Elsősorban ami miatt Afganisztán Kína számára érdekes, az a biztonság meg egyéb kérdések mellett az az ásványi anyag tartaléka.
Ideológiai, elvi, eszmei ellentétekre kell esetleg számítani, mert hogy az említett tálib szóvivő tegnap a két ország közötti történelmi és kulturális kapcsolatokra hivatkozott. Mélyek? Vannak ilyen történelmi és kulturális kapcsolatok?
Nem igazán, itt inkább egyfajta diplomáciai udvarlásról van szó. Szóval egyébként mind a két fél részéről, hát természetesen szomszédos országok, és hát jártak már kínai csapatok Afganisztán területén az elmúlt néhány ezer évben, és kereskedelmi kapcsolat azért az eddigi időszakban is volt Kína és Afganisztán között. Például különböző befektetéseket már elkezdtek a kínaiak megvalósítani Afganisztánban az amerikai megszállás alatt is, ezekben aztán nem nagyon lett semmi. Ugye ideológiailag olyan óriási ellentét nincsen a felek között, már csak azért sem, mert a kínaiak nem próbálják meg exportálni az ideológiájukat, tehát ők elfogadják azt, hogy a tálibok uralják, elkabultak, a tálibokkal kell kereskedni. De a problémát azt inkább az jelenti, hogy itt azért mégiscsak egy radikális iszlám mozgalomról van szó, már pedig Kínának azért komoly problémái vannak az otthoni radikális iszlám mozgalmaival, itt ugye az ujgurok kapcsán, és hogyha a tálibok elkövetik azt, amit egyébként a 90-es években már elkövettek, hogy teret engedtek annak, hogy újgor szeparatistákat, terroristákat Afganisztán területén képezzenek ki, akkor az bizony Kína számára egy komoly biztonsági kockázatot jelent.
Salád Gergely sinológust, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatóját hallották. Az Inforádium heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a felelős szerkesztő Débányász Gergő. Jó napot kívánok, Exterde Tibor vagyok. Műsorunk folytatásában szó lesz arról, hogy Lengyelország szükségállapotot hirdetett a Belarus határnál. Félmillió afgán már a tálib hatalom átvétel után elmenekült Afganisztánból, most pedig újabb százezrek gyalogolnak az iráni és a pakisztáni határ felé. Az Inforádiónak nyilatkozó szakértő szerint ők valószínűleg a térségben maradnak, mert ha szeretnének is eljutni Európába, nem lesz rá pénzük. Herceg Zsolt kérdezte Novák Varró Virágot, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanársegédjét, a Migrációkutatóintézet kutatóját.
Az ENSZ menekültügyi főbiztosságának az eddigi becsléseiből tudunk kiindulni. 550 ezeren már elhagyták Afganisztánt, még mielőtt megvalósult volna a tálib hatalom átvétel, illetve még a tavalyi adatokból lehet kiindulni. Itt ugye 2,2 millió afgán menekült él jelenleg Pakisztánban, illetve Iránban. Ez is már azért egy óriási szám. Illetve amit még itt mindenképp fel szeretném hívni a figyelmet, az az, hogy létezik egy ilyen kategória, hogy belső menekült, és ez is egy óriási probléma az országnak, hiszen több mint 3,5 millióan kényszerültek elhagyni az otthonaikat Afganisztán határain belül, tehát ők még nem lépték át a határokat, de elképzelhető, hogyha a helyzet súlyosbodni fog, akkor esetleg ők is erre adják a fejüket. Lehetett látni az elmúlt napokban videófelvételeken is, hogy több ezer afgán megpróbál a különböző határátkelőkön átjutni Pakisztánba, illetve Iránba is. Ezek is mindazt mutatják, hogy az afgán lakosságnak egy jelentős része nem tud a tálib hatalom alatt élni. Ugye az üldöztetés akár politikai hovatartozás, etnikai hovatartozás, vallási hovatartozás miatt kénytelenek elhagyni az országot.
Mi az ő útvonaluk, és mi az úti céljuk?
Az elmúlt 40 évben már ki lehetett tapasztalni, hogy az afgán menekültek merre felé veszik az irányt. Ugye ez itt leginkább a két szomszédos ország, amivel a leghosszabb határa van, Pakisztán, illetve Irán. Ez ugye a déli, illetve a nyugati útvonalat jelenti. Jelenleg északra nem igazán tudják elhagyni az országot, legalábbis Üzbegisztán felé semmiképp, mert ő lezárta a határokat. Pakisztán is miután átvette a taliban a hatalmat, ők is lezárták a határokat, nem engedik át az afgán menekülteket, csak a kereskedelem folyhat ezeken a határátkelőkön. A nyugati határ igazából, amiről itt szó is van, ugye ez Nimrusz tartomány, ami Afganisztán délnyugati csücskében helyezkedik el, tehát ez határos Pakisztánnal is, illetve Iránnal is. Az embercsempészek az itt feltornyosodott tömeget megkörnyékezték, és elkezdték az Iránba való átcsempészésüket.
Mit tudunk a szándékaikról? A többségük szeretne valamelyik Afganisztánnal szomszédos országban maradni, hogy visszatérjen akkor, ha esetleg normalizálódik a helyzet Afganisztánban, vagy pedig valóban útnak indulnak, akár Európa felé.
Én úgy gondolom, hogy viszonylag kis része fogja tudni megtenni ezt a nagy utat Európa felé, tekintve, hogy azért ennek komoly anyagi vonzata van, mert az 5 évvel ezelőtti nagy menekült áradatnál is igazából azokat lehetett látni, akik egésznek erre volt kellő fedezete. Tehát én úgy vélem, hogy most a szegényebb réteg az, aki elhagyja Afganisztánt ezen a szárazföldi úton, és ilyen viszontagságos utazást választva. És hát ahogy lehetett is azért az elmúlt 40 évben is megfigyelni, leginkább ugye a szomszédos országok voltak azok, akik befogadták a legtöbb menekültet, és ott is maradtak, tehát nagyon kis része csapódott le igazából az Európába vagy a távolabbi régiókba. Én úgy gondolom, hogy jelenleg is ugyanez lesz a tendencia.
A biztonságpolitikai fenyegetések közé tartozik a klímaváltozás, a népesedés, a termőterületek és az édesvízkészletek egyre csökkenő mértéke. Afrikában a szakértők szerint ennek a fenyegetésnek már láthatóak a jelei. Rezsek Győző mondja el a részleteket.
A biztonságpolitikában is különböző szintek vannak. Az első a kihívás, amikor az úton messzebb lehet látni egy mocsarat. A következő a kockázat, amikor a mocsár partján állunk. Ezt követi a fenyegetés, amikor már valaki derékig áll a mocsárban. A klímaváltozást az utolsó kategóriába sorolják a biztonságpolitikai szakértők, mondta az Inforádiónak Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hadtudományi és honvédtiszt képző karának nemzetközi biztonsági tanulmányok tanszékének egyetemi docense.
Valamikor 1804-5 körül, tehát amikor egy Bonaparte Napóleon nevű fickó volt Franciaország császára, ért el az emberiség az 1 milliárd fős határt. Most pedig már közel 8 milliárd. Ennyivel több termőföldre lenne szükség, ennyivel több édesvízre lenne szükség. Ugye a rendelkezésre álló készletek megfogynak, és ezekért a fogyó természeti kincsekért egyes helyén a világnak, a Szaharától délre eső térségekben nagyon komoly összecsapások is lehetnek, főleg az édesvíz készletekért.
A szakértők szerint a fejlettebb gazdaságokban nincs meg ez a fenyegetettség, mert azokban öregszik a társadalom.
Alapvetően az is a probléma, hogy például olyan helyen nő jelenleg robbanásszerűen a föld népessége, hogy az úgynevezett száhelövezet, ahol még van valamennyi termőföld meg víz, ezekben a térségekben ugye nagyon hamar radikalizálódhat az a része a társadalom, amelyik nem fér hozzá ezekhez a természeti erőforrásokhoz, és ebből bizony élettér konfliktusok alakulhatnak ki, és ebből kifolyólag ugye a természeti erőforrásokért fordulnak egymással szembe a különféle törzsek, nagy családok, népcsoportok.
Közvetlen fenyegetés a szakértők szerint ezekről a területekről a fejlett gazdaságokra nézve nincs, közvetett viszont van. Az egyik ilyen a migráció, a másik pedig a radikalizáció, amelynek következtében kialakulhat olyan terrorcsoport, ami a nyugati világban élő fiatalokat meg tudja szólítani és merényletre buzdítani.
EP percek.
Hírek, interjúk, háttérinformációk az Európai Parlament legfontosabb döntéseiről, vitáiról és azok hatásáról.
Köszöntöm a hallgatókat, ez az EP percek, az Inforádió Európai Parlamenti hír és háttérműsora. A mikrofonnál a szerkesztő Németh Zoltán. A júliusban nyilvánosságra hozott jogállamisági jelentésekről számolt be a héten az Európai Parlament Állampolgári Jogi Bel- és Igazságügyi Bizottságának ülésén a bizottság jogérvényesülésért felelős biztosa. Didier Reinertz szerint Magyarországon és Lengyelországban nem javult a helyzet a jogállamiság szempontjából a legutolsó, tavaly szeptemberi jogállamisági jelentés óta. Magyarországgal szemben újabb kötelezettségszegési eljárás indult nemrégiben, mivel a magyar kormány megszegte az EU alapjogi chartájában foglalt jogszabályokat, amikor olyan tartalmakat tiltott be, amelyek a születéskor meghatározott nemtől eltérő ábrázolást, illetve homoszexualitást foglalnak magukban.
Hungary restricts among others the freedom of expression of authors.
Magyarország a szerzői jogot, a véleménykifejtési jogot, illetve a könyvek megjelenésének jogát korlátozza szexuális orientáció alapján, jogtalanul. Ezáltal az Unió alapjogi chartáját megszegi. Ezen kívül a nem tisztességes kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelvet is megszegi. A bizottság július 15-én indította el a kötelezettségszegési eljárást. Magyarországnak 2 hónapja van a válaszadásra. Ez még tart.
A Magyarország és Lengyelország ellen folyamatban lévő 7-es cikk szerinti eljárásról szólva a biztos kijelentette, nagyon fontos az uniós tagországok kormányai tömörítő Európai Tanács napirendjén tartani a témát, egészen addig, míg az aggodalomra okot adó tényezők fennállnak a két országban. Mint mondtam, az eljárás hosszú időt vesz igénybe, amelynek során érvényesülniük kell a hatályban lévő jogszabályoknak. Az ELTE nemzetközi jogi tanszékének docense szerint, amennyiben jogi szempontok érvényesülnek, akkor az Európai Bizottság e hónap végéig sem fogadja el a magyar helyreállítási tervet, így nem kapja meg az ország az ehhez rendelt több milliárd eurót. Közben az Európai Bíróság előtt van a jogállamisági mechanizmus alkalmazására vonatkozó magyar kereset is. Kende Tamás, nemzetközi jogászt kérdezem.
Az Európai Parlament viszont sürgeti az Európai Bizottságot, hogy indítson jogállamisági eljárást Magyarország, illetve Lengyelország ellen, mert hogyha nem, akkor beperli a testületet.
Itt igazából nem jogállamisági eljárásról van szó, elnézést, hogy közbeszólok, mert valójában itt arról van szó, hogy alkalmazza a kondicionálítási rendeletből fakadó szabályokat, és hogy gyakorlatilag tegye a jogállamisági feltételektől függővé bizonyos kifizetéseknek a végrehajtását. Ugye a rendeletet, amikor elfogadták, az eredeti elképzeléshez képest egy jóval szűkebb körre fogta a jogállami kondicionalitást, de mégiscsak van egy ilyen fajta feltételesség bizottságon, ennek a feltételességnek az alkalmazását kéri számon a parlament.
Van jogi relevanciája annak a pernek, hogy ezt meglépje az Európai Parlament?
Az Európai Parlament tulajdonképpen azért fenyegeti perrel az Európai Bizottságot, hogy felgyorsítsa tulajdonképpen a jogalkalmazást, tulajdonképpen fel, hogy így mondjam, elérje azt, hogy a bizottság is foglalkozzék ezzel a kérdéssel, és tűkön üljön. Annak az esélye, hogy a bizottságot elmarasztalja ebben az esetben az Európai Bíróság, és ez kihat, hogy úgy mondjam, a magyar kifizetésekre, az minimális. Azért, mert ha a parlament mulasztás miatt beperzi az Európai Bizottságot, akkor annak az eljárásnak mondjuk a minimális időbeli szükséglete 12-16 hónap. 12-16 hónap múlva az Európai Bizottság már valószínűleg régen alkalmazni fogja azt a rendeletet. Tehát ennek a peres fenyegetésnek inkább általános, vagy inkább elméleti jelentősége van. A parlament, hogy így mondjam, az oroszlán körmeit teszteli, és tényleg azt akarja elérni, hogy a bizottság készüljön föl ennek a rendeletnek az alkalmazására, de a perimítással konkrétan nem tudja felgyorsítani a jogszabály alkalmazását.
Kende Tamás, nemzetközi jogászt hallották. A képviselők a nyári szünet után számos fontos kérdéssel foglalkoznak majd, ilyen a jogállamiság, az egészségügyi válságok kezelése, a digitális átállás és a minimálbér. Az ősz az Európai Unió helyzetéről szóló vitával kezdődik, ahol a képviselők Ursula von der Leyen bizottsági elnököt kérdezik a bizottság elmúlt évi munkájáról, valamint a következő 12 hónap prioritásairól és kihívásairól. A vita szeptember 15-én Strasbourgban lesz. Július közepén az európai zöld megállapodáshoz kapcsolódóan a bizottság kezdeményezés csomagot mutatott be, amelynek célja, hogy lehetővé tegye az EU számára, hogy 2030-ra legalább 55%-kal csökkentse az üvegházhatású gázok kibocsátását az 1990-es szinthez képest. A parlament állásfoglalást fogalmaz meg a javaslatokkal összefüggésben, az alternatív üzemanyag infrastruktúra fejlesztések felgyorsításától az új széndioxid kibocsátási díjig. Összesen 108 képviselő tagja az Európai Jövőjéről szóló konferencia plenáris ülésének, amelyet legközelebb október 22-én és 23-án tartanak. Az EP képviselők és a tagállamok kormányai június végén megállapodtak a 2023 és 27 közötti egységes agrárpolitikáról. Az uniós finanszírozás támogatja a környezetbarát mezőgazdaságot, segíti a biológiai sokféleség megőrzését, valamint a kisgazdaságokat és a fiatalabb gazdákat. A szabályokról szóló plenáris szavazás az év végén várható. Ez volt az EP Percek, műsorunk meghallgatható és letölthető a szolgáltatók podcast csatornáin, valamint az infostart.hu internetes portál podcastok felületéről.
Az EP Perceket hallották.
Lengyelország szükségállapotot hirdetett a belarusz határnál két vajdaságban. Az emberek csak igazolvánnyal mozoghatnak, és vannak olyan települések, ahová csak azok mehetnek be, akik ott laknak. A fokozódó Fehér Oroszország felől érkező migrációs nyomással indokolta a lengyel kormányzat a döntést. Rezsek Győző kérdezte Bendazsevszki Antont, a posztszovjet térség szakértőjét, a Danube intézet kutatási igazgatóját.
Az első szükségállapot Lengyelországban az ország függetlensége óta. Ezt ugye a lengyel kormány oldal is hangsúlyozza, hogy ilyen még nem volt az ország modernkori történelmében. Ez most megtörtént, ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az ott lakó lengyeleknek állandóan magukkal kell hordani a papírjaikat, bizonyos városokba csak az ott lakók léphetnek be, stb. Tehát nyilván ez nehézségekkel jár az ott lakóknak. Ugye Lengyelországban a Belarus határon át tavaly évben összesen 120 illegális bevándorló érkezett. Csak az augusztus során egyetlen hónap során több mint 3000 ilyen kísérlet történt, és 1200 embert fogtak el határon.
Tényleg lehet akkora veszély, vagy jelenthet ez akkora veszélyt, hogy szükségállapotot kelljen hirdetni, hiszen szükségállapotot mondjuk háború esetén szoktak, elég veszélyes szituációkban szoktak hirdetni.
Én ilyen szempontból nem tudom ezt a lépést értékelni, de ugye minden országnak az alapvető feladata az, hogy megvédje a határait, és Lengyelország felajánlotta, hogy segít. Ezt csak úgy hajlandóak megtenni, hogy nem lengyel határon keresztül jut oda a humanitárius konvoj, hanem ők Belaruszon keresztül szeretnék ezt küldeni. Nyilván itt azt üzenve ezzel, hogy ez elsősorban Belarusnak a felelőssége. Napi több száz iraki lakos érkezett Belarusba, turisztikai okokat, indokokat kihasználva.
Ezek állhatnak amögött, hogy ugye Lengyelország és más Európai Uniós országok is már mondták azt, hogy Fehér Oroszország szándékosan küldi a bevándorlókat, akár Lengyelországba. Válaszul a szankciókra.
Így van, és egyetlen egy bizonyíték azért van. Augusztus elején jelent meg olyan videó, a litván határőrök készítették, amikor látható, hogy Belarus határőrök gyakorlatilag átkényszerítik egy csoport migránst a határon. Ez Alekszandr Lukasenko Belarus vezető részéről zsarolási eszköz, politikai nyomásgyakorlás. Erre megy ki a játék, hogy leüljenek vele tárgyalni, a tárgyaló partnerként tudjon leülni az Európai Unió vezetőivel. Jelenleg azért nem tartunk ott, hogy ez valóban összejönne neki.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Débányász Gergő. Köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.